Szent-Pétervár Lőrinc és a Szent Sebek kultusza Szent Patrik purgatóriumában. A magyarul Tard Lőrinc pokoljárásaként ismert elbeszélés, mely 1985-ben jelent meg Boronkai Iván fordításában, az első ír területen keletkezett leírása a Szent Patrik purgatóriumában tett zarándoklatoknak.
Lehet, hogy közben jobban hallom, és valamit ne zavarjon.
Nem hallatszik? Ja, bocsánat. Egy annyira közeli, hogy... megismételjem az elejét, vagy azért? Ja. Jakobus de Jong, a dublini jegyző vetette papírra a helyi lakosok unszolására 1412 körül, hogy feljegyzést készítsen a magyar főúr utazásáról a túlvilág bejáratának tartott kultuszhelyen. A Memoriale Supervisitazione Domini Laurenzi Rátoldi Militiset Baronis Ungarie Factum de Purgatorio Sancti Patrici in Insula Hibernie című elbeszélésből megtudjuk, hogy Tard Lőrinc Zsigmond király pátens levelével jut el Santiago de Compostelát útba ejtve Írországba. Dublinban felkeresi a fontosabb zarándokhelyeket, majd Szent Patrik purgatóriuma felé veszi útját. A purgatóriumban egy teljes napot tölt el, mely során Szent Mihály feltárja előtte a tisztuló lelkek szenvedéseit, mivel azonban nem végezte el a teljes felkészülést, a pokolba és a paradicsomba nem tekinthet be. Tard Lőrinc látogatása a purgatóriumba egy új típusú utazóval ismerteti meg az olvasót. Szemben az irodalmi előképekkel, elsősorban Owain Vitézzel, a Tractatus de Purgatorio Sancti Patrici hősével, vagy Krizsafán fia Györggyel, akik vezeklő bűnösként érkeznek a purgatóriumba, Tard Lőrincet kíváncsisága és kétségei hajtják. Zarándoklatának okait a következőképpen foglalja össze, a lélek természetéről szeretne megbizonyosodni, továbbá Zsigmond királynak ígéretet tett, hogy teljesíti a zarándoklatot, harmadszor pedig szeretné azokat a csodás dolgokat látni, melyekről már sokat olvasott. Tard Lőrinc története, ahogy Jakobus de Jonge feljegyzésében ránk maradt, a késő középkori laikus vallásgyakorlás fontos emléke, és több olyan részletet is tartalmaz, melyek figyelemre érdemesek. Először is tekintsük át, hogyan készül fel a vitéz a túlvilági utazásra. Tard Lőrinc bár többé-kevésbé eleget tesz a helyi előírásoknak, több szubjektív, a saját vallásgyakorlatából ismert eszközzel vértezi fel magát, hogy minél biztonságosabbá tegye a túlvilági zarándoklatot. Még mielőtt megérkezne Szent Patrik purgatóriumához, néhány napot Dublinban tölt, ahol meglátogatja Szent Patrik, Szent Kolumba és Szent Brigitta ereklyéit, és zarándoklata sikerességéért imádkozik, valamint Böjtöl. A purgatóriumba való belépést megelőzően további 5 napot böjtöl, a szokásos 15 helyett, ezt azonban Jézus szent sebeinek tiszteletére teszi. A böjtölés leteltével a kegyhelyet őrző ágostonos kanonokok beengedik a purgatóriumba, ahová, hogy ne kelljen, vagy ne legyen teljesen sötétben, gyertyát visz magával, melyet 9 részre oszt. Nyakában a Szent Kereszt 4 darabkájával és Jézus tunikájának 3 foszlányával lép be a barlangba, melyek egy ezüst és aranyfoglalatú, drága kövekkel díszített hegyi kristály erekje tartóba vannak zárva, más erekékkel és drága kövekkel együtt. Magával visz egy könyvecskét is, mely a 7 bűnbánati zsoltárt tartalmazza. Ezek az elemek ugyanakkor egyértelműen vallanak birtokosuk főúri rangjára, ugyanis rendkívüli értékük révén csak a legelőkelőbbek juthattak hozzá ilyen kincsekhez. Bár Tard Lőrinc bízik erejükben, egy ponton mégis misztikus tapasztalatainak korlátjává válnak. Amikor Mihály Arkangyalt arra kéri, hogy mutassa meg neki a tisztító tűzben szenvedő lelkek után a poklót és a paradicsomot is, az angyal elutasítja kérését arra hivatkozva, hogy a vitéz nem kellő alázattal érkezett, illetve nem akarta elhagyni a mulandó világot. Tarlőrinc azonban nem csak anyagi, kézzelfogható védőeszközökkel vértezi fel magát. Első látomásának leírásában azt olvassuk, hogy amikor a gonosz lelkek gyötörni kezdik, a vitéz, idézem, Jézus Krisztus ölelésébe menekült azáltal, hogy folytonosan szent sebeire gondolt. Ezekben, mint valami titkos sziklaüregekben haladt azután előre, nagy áhítattal, hogy rejtve legyen az ördög támadásai elől. Az idézett sorokat több szempontból is elgondolkodtatónak találom. Egyrészt egybecsengenek azzal a misztikus törekvéssel, hogy Krisztus sebeiben találjon menedéket a lélek, és ezekben elidőzzön. Másrészt egy olyan imaginációs gyakorlatot írnak le, ahol a vitézt körbefogó üreg egyé válik a stigmákkal. A szentsebek tisztelete a 14. században terjed el széles körűen Európában, és válik laikus körökben is népszerűvé. Számos imádság és képi ábrázolás tanúsítja az öt seb kiemelt fontosságát az aktív lelki életet élők számára. Krisztus sebeinek jelentősége azonban a kereszténység első századaitól kezdve foglalkoztatja a teológusokat, a korai egyházatják köztük Origenész, Szent Ambrus és Szent Ágoston a Krisztus oldalsebéből kifolyó vizet az eukarisztia és a keresztség szimbólumaként értelmezik, és úgy tartják, hogy az egyház Krisztus oldalsebéből született. Hasonlóképpen ahhoz, ahogy Éva Ádám oldalából lépett elő. Ugyanezek a gondolatok jelennek meg később Aquinói Szent Tamásnál is, és a stigmák teológiai jelentése nem változik. Mégis a szentsebek kultuszát a késő-középkori misztikusoknál az emotív elemek felerősödése jellemzi, ami összefügg ezzel a nézettel, hogy a Krisztus oldalán ütött seb Krisztus szívét is átdöfte. A 11.-12. Században Canterbury Szent Anselm és Clairvaux Szent Bernát kezdik el úgy tekinteni ezt a stigmát, mint Krisztus szívén ütött sebet, ahonnan szeretet árad ki az emberiségre. Friedrich Bauer Schmidt Krisztus sebeinek teológiai értelmezéséről írott tanulmányában felhívja rá a figyelmet, hogy a stigmák ereje abban áll, hogy egyszerre az erőszak és a szeretet sebei. Az első fegyverütötte seb, a második azonban önkéntes megnyílás. Idézem, a megfeszített az, akinél a szeretet sebe megérinti az erőszak ütötte sebet és begyógyítja azt. A sebek gyógyító erejébe vetett hit jelentkezik abban a gyakorlatban is, hogy az egyház legkésőbb a 7. századtól a nagyheti liturgiában felolvassa és Krisztusra vonatkoztatja Izaiás leírását Krisztus szenvedő szolgájáról. Idézem, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. A késő-középkori misztikusoknál gyakran találkozunk olyan szövegekkel, melyek a Krisztus sebeiben való elrejtőzés vágyát fogalmazzák meg, illetve ennek áldásos hatásaira hívják fel a figyelmet. A 14. és 15. század fordulóján élt angol anakoréta, Julian of Norwich egyik látomásában Krisztus maga mutatja meg oldalsebében azt a kellemes és felüdítő helyet, ahol az egész emberiség elfér biztonságban, és megpihenhet békében és szeretetben. A korszak másik nagy angol misztikusánál, Richard Rowley-nél is Jézus sebei jelentenek menedéket annak számára, aki kísértést szenved. Akárcsak a galamb, aki a galambduc üregeiben elbújik az üldöző sólyom elől, ugyanígy a lélek is menedékre lel Krisztus sebeiben. A téma egyik legszebb megfogalmazása Kempis Tamás Krisztus követése című munkájában található. Keresd megnyugovást Krisztus kényszenvedésében, és vegyél örömes lakást az ő szent sebeiben. Mert ha Jézus sebeiben és drága stigmáiban igaz bensőséggel menedéket keresel, a megpróbáltatás idején biztos erőforrásra találsz. A memoriál leírásából egyértelmű, hogy hasonló, mnemonikus gyakorlatot végez Tarlőrinc is Szent Patrik purgatóriumában, fontos azonban kiemelnünk, hogy a lovag nem egyszerűen vizualizál, tehát belsőleg alkot képet, szemléletessé tesz egy gondolatot, hanem projektál is. Élményében a külső és belső valóság egyé válik, és az őt körülvevő sziklaüregre vetíti rá a szent sebek képét. Jézus ölelésébe menekült azáltal, hogy folytonosan szent sebeire gondolt, és ezekben, mint valamely titkos sziklaüregekben haladt előre. Tarl Lőrinc projekciójában a purgatórium sziklaürege egybeolvad Krisztus sebeivel. Ez az asszociáció jól jelzi azt a tartalmi kapcsolatot, mely a stigmák és a purgatórium ürege között fennáll, és amelyet találóan ír le az uterusz hasonlat. A stigmák ürességéből születik az egyház, és árad ki az isteni élet, a purgatórium üregéből pedig, mely szarkofágként veszi körül a zarándokot, a kegyelemben újjászületett ember lép elő. Természetesen felmerül a kérdés, hogy hogyan kerültek a szentsebek tiszteletére utaló részletek a memoriálé szövegébe. Vajon a feljegyzéseket készítő Jacobus de Jong hozzátoldásaival van dolgunk, vagy magától Tarl Lőrinctől származnak ezek az elemek, és az ő vallásos életébe kapunk bepillantást? Mindkét lehetőség mellett hozhatok fel érvek. Ismert tény, hogy a szentsebek kultusza európai viszonylatban is kiemelkedően népszerű volt a késő-középkori Angliában és Írországban, amint ezt a szöveges és képi források sokasága tanúsítja. Így elképzelhető, hogy Jacobus de Jong a szentsebekre való hivatkozással kívánta átélhetőbbé, bensőségesebbé tenni laikus olvasói számára a purgatóriumi zarándoklat leírását. Ugyanakkor jó okunk van azt feltételezni, hogy Tarl Lőrinc személyes vallásosságában valóban fontos szerepet játszott a szent sebek tisztelete. Ezt egy életrajzi adat valószínűsíti, mely luxemburgi Zsigmond egy 1405-ben kiadott oklevelében maradt ránk. A dokumentumban a király leírja, hogyan kelt védelmére Tarl Lőrinc 1401. április 28-án, amikor a kanizsaiak vezetésével rátámadt főurak fogságba ejtették. A túlerővel szemben Lőrinc egyedül kelt a király védelmére, azonban, idézem, a kardok sokaságának erejét egy ember vitészsége visszaverni nem tudta, és ezért testén 5 oly súlyos sebet kapott, hogyha az orvostudomány a segítségére nem sietett volna, amelynek megszerzését állítólag oly nagy kiadásokba verte magát, hogy vagyon a nagy részét ráköltötte, minden bizonnyal egy is elegendő lett volna életének kioltására. Egyik sebe azonban, amely ketté hasított orra hegyén volt látható, még most is felismerhető, és az is marad egészen élete végéig. Bár az oklevél régóta ismert és hozzáférhető, ez az életrajzi adat mindeddig meglepően kevés figyelmet kapott. A súlyosan megsebesült és sérüléseivel hosszú ideig bajlódó vitéz különösen fogékony kellett, hogy legyen a szentsebek kultuszára. Ha nem is stigmákat, de 5 sebet viselt a testén, melyek helyei minden bizonnyal nem csak az orrán voltak maradandók. Bár az oklevél nem tartalmaz vallásos allúziókat, a vitéz önfeláldozó tette és sérülései, melyek száma könnyen lehet, hogy csak a párhuzam kedvéért 5, valamiképpen mégis a krisztusi áldozattal rokoníthatók. Lőrinc, akinek a sebesülésről, szenvedésről és gyógyulásról közvetlen testi tapasztalata is volt, személyes érintettsége miatt vonzódhatott a szentsebek kultuszához. Jacobus de Jong beszámolójából a vitéznek meglepően személyes portréja rajzolódik ki. Tarl Lőrinc olyan utazó, aki a hagyományoktól némiképpen elszakadva, saját útját járva tesz zarándoklatot és kap választ kérdéseire. Lelki életét személyes élmények, megélt tapasztalatok formáják, melyek közül minden bizonnyal meghatározó, a Zsigmond védelmében szerzett sebesülése. Ez a szentsebek misztikus világába vezeti el Tarl Lőrincet, mert olyan erőforrásává válik, amiből a legnehezebb helyzetekben, így Szent Patrik így a Szent Patrik purgatóriumában bekövetkező kísértések közepette is töltekezni tud. Köszönöm a figyelmet!